reggeli személy.
Bár a ma reggeli lapok cáfolják, hogy egy ritka, mert volt egy ilyen verzió, ritka légköri jelenség okozhatta a hatalmas áramszünetet az Ibériai félszigeten. Na de hát bármilyen apropó jó arra, hogy egy kicsit a klímaváltozásról beszélgessünk, hiszen itt van Ürge Vasas Diana, klímakutató, igaz csak telefonon, úgyhogy ezért elnézést kérünk önöktől, ha esetleg így a metakommunikáció hiányában majd nem lesz annyira tökéletes és gördülékeny a beszélgetés, mintha mindketten jelen lennénk, de azért üdvözlöm kezeit sokkalom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy így is azért elfogadtak.
Á, mi az, hogy ne vicceljen, de hogy igazából mi lehetett az, amire utaltak itt a ritka légköri jelenséggel, mi lehet a légkörben, ami egy ekkora áramszünetet kivált, vagy ez valami dominóhatás közvetve mindenen keresztül, vagy mire tippelhettek az elején?
Hát nagyon sok különböző magyarázat lehetőség kering, és ugye a most sajnos mindig angolul gondolkodok, grid operators, tehát a hálózatnak a rendszergazdái, azok most is pánikszerűen gondolkoznak és kutatják, hogy pontosan mi lehet az oka, tehát nem tudjuk még ezt megmondani, sok minden lehet, hogy konkrétan milyen légköri viszonyok, azt én sem egyszerűen el nem tudom képzelni, hiszen az igaz, hogy az Ibériai félsziget vezet Európában és szinte világszerte is a megújuló energiák, az újfajta megújuló energiák nagyon magas szerepében, de itt pontosan azt látjuk, hogy a szélenergia és a napenergiának egy nagyon jó egymást kiegészítő kombinációja van, tehát, de azt nem tudom pontosan, hogy a légköri viszonyok hogyan befolyásolhatnák, és nem biztos, hogy a megújuló energiákat, lehet, hogy éppen az átviteli kapacitásokat befolyásolták.
Szerencsére nem adott alkalmat ez arra, hogy megtámadják ezt az elképzelést, miszerint megújuló energiaforrásokat kellene használnunk. Tehát nem erre vezethető vissza, ez úgy néznék semmiképpen. Na de attól még azért van probléma. Tehát, hogyha ezt nem is a klímaváltozás, nem is a ritka légköri jelenségek egyike okozta, azért nem mondanám, hogy annyira jól állunk, és mintha kevesebbet is hallanék erről a témáról. Tehát még azt gondolom, hogy 2-3 éve ez a másfél fok, ez egy folyamatosan témá volt, felszínen tartott kérdés volt. Most mintha úgy elengedtük volna kicsit, nem beszélnénk róla, elég érdekes változások voltak a világpolitikában, egészen komolyan megerősödtek azok az erők, akik nem is teljesen abszurd és egyáltalán klímaváltozás tagadók, de azért elég közel állnak ez, illetve bagatellizálják ezt a problémát.
Sajnos tényleg a világban folyó különböző jelenségek most nagyon más irányba terelik a figyelmet. Ennek ellenére szerencsére azért ez a dolog nagyon dinamikusan működik közben is, és robog előre. Most például éppen amíg vártam, hogy bekapcsoljanak a stúdióba, csak éppen felugrott az egyik WhatsApp csoport, amire nem is tudom, hogy kerültem rá, valahogy rákerültem, mindenesetre az indiai üzletembereknek a csoportja, akik különböző éghajlatváltozással kapcsolatos startupokban meg innovációk terén működnek, hihetetlenül bezseg. Indiában is az az üzleti élet, ami például a széndioxidot vonja ki az atmoszférából, ami a megújuló energia, energiahatékonyság, null energiás épületek és így tovább. Tehát a világ többi helyén, remélem Európában is, csak itt sajnos nem látom, hogy ennyire pezsegne ez, de lehet, hogy csak ez az én hibám, de a világ többi régióján nagyon pezseg az üzleti megoldásoknak a tere is ezen a területen, tehát igenis azért megy előre a dolog, csak attól, hogy nem hallunk annyira, mert sajnos még hangosabb az egyik probléma, attól még nagyon sok minden történik és megy előre. Ennek ellenére még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy hátradőlhessünk, és a legkisebb mértékben is vállon veregessük magunkat olyan szempontból, hogy most már nem kell ezzel foglalkozni, és azért nincsen ez a hírekben, tehát minden nap egyre súlyosabb, látjuk, hogy azért nem értem, hogy nem annyira volt a hírekben, hiszen folyamatosan döntjük meg a rekordokat. Ugye január is, február, most már március is a legmelegebb hónap volt, a valamiért legmelegebb hónap. A széndioxid koncentráció a levegőben 2024-ben nem csak, hogy rekordot döntött, mert azt is tudjuk, de a növekedése maga is rekordot döntött, tehát soha nem nőtt még ennyivel a széndioxid koncentráció, mint eddig. Tehát sajnos a folyamatok nagyon-nagyon egyre rosszabbak körülöttünk, és bizony nem ígér jót, ugye milyen könnyen elfelejtjük azt, hogy nyáron ilyen szörnyű forróság van, milyen könnyen elfelejtjük azt, hogy 2022 nyáron 60 ezer plusz halálesetet okozott Európában a hőség, és egyáltalán nincs kizárva, hogy ez elég gyakran, most már elég gyakran egyre több nyáron túl lesz, sőt biztos, hogy egyre több nyáron túl lesz licitálva, és így tovább, tehát a baj nagy, szerencsére azért működnek azok a folyamatok, amik ezzel kapcsolatban tesznek.
Igen, pontatlanul fogalmaztam, tehát akkor átfogalmazom, illetve egy megjegyzést tennék a hátradőléssel kapcsolatban, tehát nem az, hogy most nem dőlhetünk hátra, de azért nagy valószínűséggel a következő 100 évben nem dőlhetünk pontosan hátra. Ez eléggé fix, tehát hogy ezt így üdvözölném az Y és Z és nem tudom, alfa generációt, de hát nagyon kemény életük lesz, de hogy igen, tehát pontatlanul fogalmaztam, tehát nem azt mondtam, hogy nem került szóba, ez igen, a negatív következmények itt vannak, velünk élnek, de egyrészt kezdünk immunissá válni rá, megint a legmegrebb nyár, oké, másrészt pedig tehát ez a másfél fokot, mintha elengedtük volna, mert egyszerűen az adatok arra utalnak, hogy képtelenek leszünk tartani.
Igen, de az az igazság, hogy tök mindegy, hogy most más 1,5 fok, vagy 1,6 fok, vagy 1,55 század fok, vagy 1,65 század fok, ugyanazt kell csinálnunk. Tehát, mert ugyanúgy, sőt, még erősebben, mert még nehezebben tudjuk stabilizálni az éghajlatot. Tehát az, hogy mondjuk éppen az 1,5 fokot elengedtük, az nem azt jelenti, hogy jó, akkor most már ezt ne csináljuk, hogy más kell csinálnunk, hanem akkor még jobban kell csinálnunk, mert még nagyobb baj, és még jobban fel kell turboznunk az alkalmazkodással kapcsolatos.
Jobban kéne.
Kéne. Igen, pontosan
nem,
kéne.
Azt látom,
viszont
igen.
Fontos leszögezni, hogy egyre több az a narratív, hogy mivel elengedtük, most már úgyis mindegy, most már ne is próbáljunk mérsékelni, hanem csak alkalmazkodni.
Ezt hallom, igen, pont ez a baj, igen, ezt hallom.
Igen, de ez egy nagyon-nagyon rossz, nagyon nagy félreértés. Hiszen, ha az biztos, hogy alkalmazkodnunk kell, az nem kétséges. Viszont nem tudunk csak alkalmazkodni, miért nem? Hiszen ez a probléma, ez napról napra rosszabb lesz. Tehát az alkalmazkodás az nem, hogy na jó, akkor ez most alkalmazkodunk, nem. Mert napról napra többhöz kell alkalmazkodni. És az még hagyján, de napról napra kevesebb dologhoz tudunk már alkalmazkodni. Mert ahogy egyre rosszabb és rosszabb lesz a helyzet, egyre több olyan dolog lesz, amihez már nem lehet alkalmazkodni. Tehát most onnan kezdve, hogyha egy faj kihal, akkor ott nem lehet alkalmazkodni. Ha mondjuk Venence vagy Florida, vagy akármilyen a kis szigetvilágon néhány ország elárad, akkor az nem lehet alkalmazkodni, mert az ország az megszűnt. És így tovább, akik meghaltak, azokat nem tudjuk visszahozni.
Igen, én szoktam magyarázni ezt, hogy ez kicsit olyan, mint az infláció letörése, hogy az emberek azt hiszik, hogyha az infláció csökken, akkor az árak is csökken. Ennek nem, akkor az emelkedés lassul, és hogy ez van nála ebben a helyzetben is, tehát hogyha sikerül egy megoldást, a visszafordítás az egy egész más kérdés.
Pontosan. Visszafordítani nem nagyon tudjuk, tehát elvileg technológiailag talán van megoldás arra, hogy visszafordítsuk, de itt kettő dolgot kell ehhez tudni. Az egyik dolog az, hogy valami olyan iszonyatos mértékű költség és erőfeszítés lenne, hiszen csak egyetlen egy tized fok visszacsökkentés a globális átlaghőmérsékleten, most eddig kb. 1,2-t, 1,3-at melegettünk, egy tized fokot visszacsökkenteni, az több mint 220 gigatonna, tehát billió, nem is tudom, hogy van magyarul,
milyen
is nagyobb tonna, ami Euróban, most ezt szorozzuk meg, legalább tehát tonnánként itt olyan az legalább 10 euróról van szó, de most inkább 100 euróról van szó. Tehát olyan mennyiségű pénz, amit nincs az a korporáció, nincs az a világközösség, aki kifizetne.
De mennyibe fog kerülni, ha nem?
pontosan. Az sokkal nagyobb, de én nem, hát igen, valószínűleg jóval nagyobb hosszú távon pláne, de én nem azt mondom, hogy ne csináljuk meg, de hogy nem, ez nem nem a kiszedés a megoldás, hanem az, hogy ne bocsátsunk annyit ki. Az viszont nem fog ennyibe kerülni, mert jóval olcsóbban, és egy csomó jó hatással együtt tudjuk megelőzni azt, hogy ne bocsátsunk ki annyit. Tehát, és amúgy is meg kellene csinálnunk, mert amúgy sem megoldás az, hogy és nagyon fontos az elektromos közlekedés áttérés, most például egy példát mondom, de amúgy sem megoldás, hogy egyre hatalmasabb elektromos sportautókkal, vagy ilyen SUV-kkel furikázunk a városokban, még nagyobb dugókban, és még jobban, még nagyobb levegőszennyezéssel, mert ugye azért nem csak a kipufogók áldok okozzák a városi levegőszennyezést, hanem a fele, például a kerékkopás, meg a kopás, az pedig milyen nagyobb az autók, annál nagyobb lesz ez a kopás.
Na de ez ellenkezik az emberi természettel, azt kell, hogy mondjam. Nem. De ezért mondom csak, nem. Hogy az, hogy mindent hajlandók vagyunk egy gyógyításért megfizetni, a megelőzésért meg nem vagyunk hajlandók.
Igen, de nem úgy kell felfogni, mint egy áldozatot, mint egy, ebben teljesen igaza van, és azért mondjuk az egészségügyből azért látjuk, hogy ez néha most már egyre szexisebb az, hogy egészségesebben élünk, tehát azért van a megelőzésre is akarat, de itt nem áldozatként kell nézni, hanem ugyanúgy, mint az egészségügyben. Aki elkezdi, hogy mégse csak úgy oldja meg az egészségem, hogy majd befizetek a nagyon drága orvoshoz, aki majd megpróbál meggyógyítani azt, ami a egészségtelen táplálkozásomból, meg a couch potato, vagyis a tévénézős csipzabáló életmódomból adódik, hanem egyre többen jönnek rá, hogy hoppá, tulajdonképpen a bicikliára járok munkába, sokkal jobban érzem magam. Jobb, nem csak az egészségem jobb, hanem egyre mentálisan, fizikailag, ki megy a gőz a fejemből, és így tovább. Ugyanez van az éghajlatváltozással is. A megelőzésben is rengeteg olyan megoldás van, ahol igazából amúgy is jobban járunk, ki se kell mondani, hogy éghajlatváltozás. Most is éppen azért, ahogy beszélünk, itt Dublinba fogok holnap egy plenáris előadást tartani a passzív házakkal. Itt úgy robog előre ez a passzív házipar. Nem az éghajlatváltozás, nem az energiahatékonyság, hanem egyszerűen jobb, kényelmesebb és egészségesebb és jobb minőségük ezek a házak és ezek a lakások.
Tehát az ön optimizmusa az letaglózó, de hogy a valóság ezzel szemben az, hogy ez egy nagyon látványos, marginális kisebbség, aki erre rájött és megvalósítja. Látszik, örülünk nekik, itt vannak, de az a nagy többség, az a sok-sok-sok-sok milliárd ember, az nem.
Mert nem a sok-sok milliárd ember, a sok-sok milliárd ember nem is kell tudnia. Egyrészt a világon több mint a kétharmad az embereknek olyan minimális mértékben járul hozzá az éghajlatváltozáshoz, hogy őket amúgy is hagyjuk békén. Hogy próbáljanak, ahogy szeretnének jobban élni, és Magyarországon ugyanez a helyzet, a magyar lakosságnak is mondjuk a fele, de akár bátorkodhatom, hogy kétharmadát, nagyjából békén kéne hagyni, csinálja az életét, jó mondjuk felét, csinálja az életét úgy, ahogy tudja, hogy egyre jobban tudja élni. Közben a felső 5-10-20% az, akinek nagyon kellene változtatni, de nem úgy, hogy ilyen hatalmas áldozatokkal, hanem azt gondolom, hogy olyan szakpolitikai rendszereket, olyan ösztönzőket, olyan kultúrát kell létrehoznunk, és például ez ilyen beszélgetésekkel indítva, de aztán nyilván szakpolitikákat és üzleti sémákat kialakítva, hogy mindenkinek érdeke legyen ezt csinálni, vagy szexisebb legyen ilyen irányba menni, vagy egyszerűen a jó példát látva, lássa, hogy hú, hát tényleg sokkal jobb ilyen házakban élni, vagy tényleg sokkal jobb, ha nem tényleg sokkal könnyebb az életem, ha nem ott áll a külvárosi marha messzelevő kertes házamban a három bazi nagy autóm, és minden nap iszonyú sokat kell dolgoznom, hogy ezt az egész kifizessem és fenntartsam. Lehet, hogy sokkal jobb az életem, ha egy kicsit közelebb a városba költözök egy baromi elegáns lakásba, és onnan tudok minden nap biciklizni, és nem kell esetleg az autónak a biztosításával, a kerékcseréjével, a szervizeltetésével, a vizsgáztatásával így is szenvednem, hanem időnként, amikor nagyon kell az autó, akkor hopp, beugrok egy taxiba, vagy hopp, kibérelek egyet, tehát a fiam Zürichbe, és annyira jók ezek az ilyen ilyen megosztó rendszerek, hogy felszögbe se jut venni autót, mert bármikor, ha egy kis teherautó kell, akkor ott áll a sarkon gyönyörűen egymás mellett a 8 piros kis teherautó, az egyiknek egy appon kinyitják, és viszik, szállítják a bútort, amit éppen kell, és 2 óra múlva visszaadják, és összesen tök kevésbe került, mert általában az embernek ez viszonylag kevés ideig kell. Ezért felesleges egy pick-up truckot vásárolni, hogy az ember évente 2-szer valóban használja azt a részét, és így tovább.
Ez alapján, amit elmond, egész biztos vagyok benne, hogy ez már az általános iskolai tananyag része, ugye?
Nagyon érdekes, azt gondoltam, hogy nem, de például most a lányom azt mondja, jaj, de hülyeség, kémiából, és most ők magyarban, nem is magyarban számolva azt hiszem, tehát így hatodikosak. És jaj, igen, és most ilyen üvegházhatású gazdag, milyen hülyeség, hogy ezeket kell tanulni, tök részletesen tanulják.
De hol van ez, bocs? Hol van
ott
ez?
Azért már benne van, nem tudom, hogy a magyar tanára mennyire van benne.
Igen, hol van ez pontosan?
Ez Ausztria.
Ja, oké, az persze, benne van. A kérdés, hogyha tényleg ennyire, vagyis aktuális ez Magyarországon, és akkor biztos, nem tartom valószínűleg, hogy beszivárgott ez a dolog, de majd befog, tehát ez is elkerülhetetlen.
Hát reméljük, de ez nagyon fontos lenne, tehát ebben teljesen igaza van, hogy ez azért rettenetesen fontos, hogy az alapvető tudás ezzel kapcsolatban a fiatalokban benne.
Mert alulról felfele hatnak ezek a dolgok, itt pontosan. Ez a sztori, amikor a gyerek tanítja meg a szülőt arra, pontosan. Hogy mit kéne csinálni, ehhez az kell, hogy megtanítsák neki is, mondjuk. De hogy azt nem látom viszont, hogy a honi politika homlok terébe lenne ez a probléma.
Nincs, viszont nézzünk körül a világ országainak a nagy részének nincsen a homlok terében ez a probléma, sőt, van olyan ország, ami kifejezetten homlok egyenest megy ennek az irányába, úgyhogy az biztos, hogy sajnos a világon ez most kevésbé szexis, de ahogy mondom, szerencsére így a felszín, az üzleti életben nagyon robog előre csomóan, anélkül, hogy kimondanánk azt, hogy éghajlatváltozás, hiszen a napenergia a világ legnagyobb részén a legolcsóbb energia, és hiába mutogatunk ide-oda, például Indiában is, meg Kínában is, meg a legtöbb helyen hihetetlen mértékben terjed, Magyarországon is hihetetlen mértékben terjed, 5 év alatt meg 6-szoroztuk a napenergia termelésünket, ezzel beléptünk az elit ligába, a világ top 10-ében vagyunk, aki a legtöbb áramot termeli a napenergiából, és látjuk, hogy egyre több háztetődont van, és nem várunk arra, hogy nagy napenergia farmok legyenek, és szerintem az nem is jó megoldás, hanem ez az infrastruktúránkba kéne ezt beleintegrálni, és a városunkba, és oda kell tenni, ahol felhasználjuk, mert ha oda teszem, ahol felhasználom, akkor nem vagyok kitéve például egy olyan eseménynek, amiről most beszéltünk, ugye? Mert hogyha van egy hatalmas rendszer probléma, áramelosztó rendszer probléma, ami tényleg az éghajlatváltozás eredményeképpen egyre többször lesz, mert egyszer többször lesznek olyan viharok, és olyan hatalmas hóesések, vagy fagyok, vagy hőséghullámok, vagy bármi, amit már nem bír az infrastruktúra, mert nem úgy építettük, ugye egy új klímába léptünk, és az infrastruktúra nem erre a klímára van építve, de ha ott van a kis napelemem a tetőn, akkor legalább napközben van rendesen áramom, és egyre olcsóbbak azok az akkumulátorok, vagy az egész energiatároló berendezések, amik azért megoldják, hogy ilyen esetben esetleg a sötét időszakra is azért legyen annyi áramom, amiből azért egy normális életet tudok folytatni. Lehet, hogy nem éjszaka fog menni a nem tudom micsoda, bármi. A nagyon nagy áramhasználó dolog, de ennek ellenére meg lehet oldani.
Valóban, azt gondolom, hogy ön, igen, tehát optimista, én talán egy kicsit ennél cinikusabb vagyok.
De ez itt nem optimizmus, vagy nem optimizmus, ez történik. Ezt lehet azt mondani, hogy nem vagyunk optimisták, de ez folyamat. Hát tavaly az új áram, az elektromos áramba történt új befektetéseknek 92,5%-a volt csak nap és szél. Az egész világon, nem ilyen politikai országban, nem gazdag országban, nem szegény országban, minden országban, 92,5. Tehát az üzleti élet erre megy, csak nem nagyon beszélünk róla, mert szeretjük hangsúlyozni, és nem ön és nem a klubrádió, de valami, de ugye a média szereti a negatív dolgokat hangsúlyozni, erről a sikersztorikról nem beszélünk. Robog a világ előre.
Igen, ez kétségtelen, hogy nagyot dobott ezen az egész dolgon, amikor valóban nem onnan közelítette meg senki ezt, hogy klímaválság, hogy klímaváltozás, stb., hanem hogy üzlet. Tehát, hogy ebben iszonyú pénz van. Rettenetes pénz van benne, igen. Látjuk, tehát ez olyan, mint egy kicsit, amikor elindult az egészséges táplálkozás végre valóban, és a cégek, a multicégek rájöttek, hogy ez mikor valami egészséges, vagy hát a valóban egészséges dolgokat kezdenek el gyártani, azt el lehet adni sok embernek, pontos. Akkor abban a pillanatban onnantól kezdve robbant a dolog, pontos. Akkor ennek a robbanásnak állunk épp az elején, és ez most történik körülöttünk?
Igen, de azért sajnos, igen, tehát bizonyos iparágakban igen, megvan a robbanás, és megy is előre, csak azt kell látni, hogy azért nem lesz ez így önmagában elég, mert hiába vagyunk iszonyú sikeresek, tehát minden előrejelzésnél jóval sikeresebbek vagyunk abban, hogy mennyire elterjedt például a napi szélenergia, és ugyanígy például az is, hogy bizonyos országon van a passzív házak, vagyis a nullenergiás házak mennyire elterjednek, viszont egészen addig, amíg az energia égségünk, meg által, hogy még több, még jobban növekedjünk, és még több anyagot, még több cuccot vásároljunk, ez az égségünk még jobban nő, nem tudja lehagyni ez a megőenergia növekedés, a túlfogyasztás igényünkre van a növekedés. Tehát itt van a kutya elásva.
Már majdnem optimista lettem én is. De erre most tessék,
jó, de
itt van ez.
Erre is vannak megoldások, csak át kell ugye a piac szerkezetét és a gazdaságot állítani arra, hogy ne arról szóljon, hogy még több kínai vatakot.
De abban nincs pénz, a nem fogyasztásban nincs pénz.
De nem, én nem fogyasztásról beszélek.
Ürge most az Diánával beszélgetek, és egyébként most kapcsolódnak be.
Ne a sok olcsó vatakról szóljon a gazdaság, hanem kevesebb, de minőségi, nagy értékű, nagy hozzáadott értékű dologról, és főleg szolgáltatásról szóljon inkább a gazdaság. Ráadásul, és itt is ugye említettük az új generációkat, mindig össze vagyok zavarodva különböző XZ.
Már én is elvesztettem a fonalat. Mondjuk azt, hogy a legfiatalabbak.
Igen, tehát a legfiatalabbak. Mondjuk nem feltétlenül a legfiatalabbak, de az a generáció, aki most áll lassan, mostanában áll munkába, most végez és áll munkába, már egész máshogy gondolkozik, legalábbis jó, nyilván nem mindenki, de nagyon sokan. Egyre többen vannak, akik azt mondják, akkor jönnek állásinterjúra, hogy baromra érdekel engem ez az állás, de, és szeretném is, de köszönöm szépen, én csak heti 3 napot dolgozom. Ezzel tökéletesen a post-growth, tehát a növekedés utáni filozófiát képvisel, és nem azért környezeti okokból, hanem azért, mert rájöttek az emberek, hogy attól nem attól élet az élet, hogy halálra dolgozom magam, és semmi életem nincsen, csak van egy nagyon icipitike kis ablak az életemre, amikor tényleg nagyon sok pénzt el tudok nagyon intenzíven költeni, és baromi drága autón ülök folyamatosan dugva, és rohanok olyan dolgokra, ahol hagyom stresszelem magam, tehát nem ez az élet. Lehet, hogy nem olyan nagy autóm lesz, de például többet járni a természetbe. Egyre többen választják azt az életet, hogy mondjuk az élete egy részét például utazzik, de nem feltétlenül röpködve, hanem effektíve ott léve és tényleg élve különböző országokba, vagy csak egyszerűen tényleg egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életet élni. Tehát azért előbb-utóbb észreveszi egy bizonyos szinten fölül, és most nem azt mondom, hogy annak, aki még nem tudja a gyerekének kifizetni a tankönyvet, meg most nem tud milyen kenyeret tenni hónap az asztalra, vagy ilyesmi, hanem egy bizonyos szinten túl már rájönnek az emberek, hogy nem biztos, hogy attól jobb az életem, hogy még többet keresek, hanem attól jobb, ha egészségesebb vagyok, ha több időm van a szeretteimre, meg a hobbimra, meg mindenre, és ebbe az irányba azért szintén van mit, tehát fogadóképesség.
Hát elég nagy változásoknak kéne bekövetkeznie. Ugye sokat szoktunk ezen morogni, meg alapvetően hát rettenetes trendnek tartom is, hogy olyan dolgok készülnek, amelyekbe időzítve van az elromlás, amiatt, hogy új dolgokat, hogy ezt abba kell hagyni, például ez a dolog, tehát ez nem tartható, igen. És már pedig a tartós cikkekben nincs akkora haszon, mert itt azért a haszon maximalizálásról van szó, nem azért, mert nem tudnak jót csinálni, hanem felesleges, és így nagyobb az a befolyó pénz. Ha erre visszaállítani egy gondolkodást, és főleg egy ilyen kereskedelmi előállító logikát, azért azt tényleg csak parancsal lehet.
Pontosan, itt a rendszereket kell megváltoztatni, és igazából nem is feltétlenül azt, mert szerintem igenis van egy csomó cég, amik pontosan erre szed hatalmas profitot, hogy nagyon drágán ad el nagyon jó minőséget, például az ilyen nagyon drága divatipartól kezdve azért a nagyon elit, mit tudom én, a Minin keresztül, aki ugye elektromos készülékeket gyárt, tehát a nagyon luxus autókon keresztül azért van ennek piaca, viszont ez a tervezett elavulás, amiről beszélt, ez tényleg egy nagy probléma, de főleg ez abból ered, hogy ami igazából főleg a tőzsdéről jön, meg azért több olyan dolog van a gazdasági rendszerünkben, ami ilyen növekedési kényszert tett be, amiről egyszer nem tud megszabadulni, mert ha egy cég, aki tőzsdén van, bejelenti, hogy jövőre vagy idén egy picit kevesebbet ad el, mint tavaly, akkor annak azonnal összeomlik a tőzsdei értéke, ott azonnal hatalmas pánik tör ki. Miért baj? Hát akkor, ha már mindenkinek például van mosógépe, akkor miért baj, ha mosógép gyártok, a következő évben nem adnak el még több mosógépet, mint előző évben. Ünnepelni kéne, hogy tök szuper, hogy a világ legtöbb állampolgárának van jól működő, tartós mosógépe. Persze nem így működik a tőzsde,
nem így működik. Igen, akartam mondani, hogy egy kicsit más logika alapján a részvények kereskedelme.
Igen, hát pontosan ezt viszont tényleg muszáj lesz megszüntetni, mert amíg ez nem történik meg, addig tényleg mi is a rendszer rá kényszeríti a cégeket a tervezett elavulásra, meg az értelmetlen divatra. Most nem azt mondom, hogy divat úgy, ahogy van értelmetlen, mert nyilván az emberi természetnek az alapja, hogy szeretünk, tehát a divat az emberi természetbe bele van építve, de az, hogy havonta új dolog kell, vagy muszáj évente lecserélnünk az egész, és nem csak ruhatár, de az autóktól kezdve a nem tudom min keresztül, az nincs benne, mert és azt szintén a cégek találják ki részben, hogy muszáj legyen lecserélni a még működő, jó minőségi dolgokat. Tehát, és pont a tervezett elavulás is ugye ennek a része. Tehát mindenképpen ezt valahogy, hogy át kell jutnunk.
Igen, a divat. Kétségtelen, hogy a divat egyik rettenetes nagy felhajtója ennek az egész történetnek, kezdve a...
Igen, de ennek ez videónak egy része ránk kényszerített. Mert az biztos, hogy szeretjük a divatot, de a divat, na mindegy, tehát azért egy része az, hogy most muszáj másfélét venni, mert már ciki, hogyha azt veszed fel, ami, vagy olyan telefonod van, vagy olyan autód, vagy olyan nem tudom, ami mondjuk, vagy mondjuk szállodában, ha egy kicsit máshogy néz ki réged, design, mint a legújabb öt év. Ez viszont nagyon káros, és ennek nincs értelme.
A divat egy veszélyfutás, a divat követés egy veszélyfutás, tehát gyakorlatilag nem lehet olyan, igazából nem, és ez azért, és szeretném mondani, megjegyezni, hogy vannak valóban olyan cégek, amelyek nagyon jó minőségű ruhákat állítanak elő, nagyon divatos, nagyon menő ruhákat, de akik ezeket meg tudják fizetni, azok meg azért cserélik gyorsan, mert ott meg az akár kínos, hogy a múlt hónapban is ebbe volt. Tehát ott is azért van egy kis probléma.
Abszolút, ebben igaza van, hogy ez a hozzáállás is probléma, viszont erre is fantasztikus cégek alapultak és Magyarországon is hihetetlen cégek vannak, akik pont ezért ilyen nagyon drága, nagyon különleges ruhákat kölcsönöznek. És, hát volt szerencsém, amikor egy nagyon magas szintű díjat kaptam, és akkor egy ilyen ruhát kölcsönöztek nekem. Csak a kölcsönzési díj az 1 millió forint, viszont az a ruha és gyönyörű, és most is tökéletesen időszerű. Azt hiszem legalább 10 vagy 20 éve ott áll, és szolgál egy-egy különleges eseményre. Tehát van azért ennek is fenntartható megoldása, és még a televek között is azért ez terjed, de az biztos, hogy ez akkor is egy kultúra kell, mert akkor is, hogy nehogy valami újság az nem tudom mi, de most ez a celeb is ugyanabban a ruhában volt, mint ez a másik.
Hát hozzátenném egyébként, hogyha nem is a divat vonalán, de ezt régóta tapasztalom, és ugyanez a dolog van, az letagadják általában ezek a rendkívül gazdag, vagy rendkívül gazdagnak látszani akaró emberek azt, hogy ezek a szuperautók, amikkel ők közlekednek külföldön, ezek nem az ő autóik. Ezek bizony kölcsönzött leasingelt autók, csak ezt meg ciki kimondani, csak amikor éppen egy negatív ciki nekik, hogy tessék, láttuk egy rózsaszín nyitott Porsche-ban, mit tudom én, Dubaj külsőn a tenger hullámai szelni, akkor jó, nem, az nem az enyém, az, és tényleg nem az övé, tehát itt azért már legalább ez működik.
Igen.
A luxus autók terén ott azért ott nagyon igen. Nagy pénzek vannak. Jó, beszéljünk a pozitív trendekről, mert komolyan mondom, egészen tényleg felvillanyozottam, hogy nem együtt siratjuk a bolygót, bár én támogatom az emberiség kialását, félrejtés ne essék, és jöjjenek az újfajok, és legyen 200 millió év múlva egy teljesen más jellegű civilizáció, delfinekkel, meg polipokkal, nem tudom.
Van gyereke, mert akinek gyereke van, az nem gondolkozhat.
Van, de miért? De én igen, én nem, abszolút én meg nem, bocsánat, drága kislányom, de én kihaláspárti vagyok, elnézést. Nem jó nyilván.
Szegény
nem.
Kislánya.
Nem, szerintem ő is az, egyébként, ahogy ismerem. Igen, benne is bennem van az egészséges, végtelen cinizmus. De nem, mert hogy azért ezt be kéne látnunk, hogy bár nagyon-nagyon sikeres faj vagyunk, de azért nem gondolnám, hogy mi vagyunk a megoldás. Tehát, hogy az a érzés, hogy Mennyhárt Jenő annak idején megénekelte, hogy évmilliók jönnek az ember után, hogy ez ugyan egy rohadt érzés, de ő szereti. Tehát, hogy engem is lelkesít ez a dolog, hogy még jöhet bármi. Tehát ennél egy sokkal okosabb, sokkal, hogy is mondjam, földbarátabb civilizáció utánunk. Tehát nem kell ez ragaszkodni annyira. Hát Istenem, az emberiség történet is lezárul egyszer, ám ha nem ez a célunk, hogy elősegítsük, akkor nyilvánvalóan az önmegoldásai viszont közelebb visznek ehhez. Én nem azt mondom, mint az orosz vallás filozófus, aki azt állította, hogy a civilizáció nem az életet hosszabbította meg, hanem a szenvedést. Tehát az, hogy életbe tartunk nagyon beteg embereket hosszú ideig, az azt jelenti, hogy sokkal több szenvedés van a világon, és hogy az ön által elmondott pozitív dolgok sem elnyújtják ezt a kihalást, és még rosszabb és még szörnyebb lesz, hanem igen, lehetséges, hogy ebből még azért kidugjuk a fejünket valóban. Bocsánat a hosszú monológért önél.
Nem, teljesen nagyon is jó így pont textusba helyezni a dolgokat, de azért, ha megkérdeznénk a legtöbb olyat, akinek ugyan meghosszabbítottuk a szenvedését, de mégis valószínűleg ők is ezt választanák, ha a kettő között van választásuk, jó, nem mindenki, de lehet, hogy sokszor, mert azért mégis egy nappal tovább láttam a feleségem, a gyermekem, az unokám, a fákat, a virágokat, a napot fölkelni, és azért ezt sem szabad alulbecsülni, hogy az emberek nagy része azért igenis ragaszkodik az élethez, mint ehhez, mint egy csodához, és a saját életéhez, mint azért egy csodálatos dolog. És mi is, és nem véletlenül ragaszkodunk a civilizációhoz, mint egy csodálatos dolog, tehát mi nem csak egy faj vagyunk, hanem van egy kultúránk, van a római birodalom emlékei, nem tudom, melyik múzeumban láttam, éppen Harvardi múzeumban láttam a 5000 éves kínai, vagy időszámításunk előtt 5000-ből csodálatos kínai kerámiákat. Tehát hihetetlen, hogy azért itt azért nagyon sok ezer évig, és akkor ne beszélünk az egyiptomi, meg minden kultúráról, azért hihetetlen, hogy mi miket tettünk le az asztalra, és tesztünk le ma is az asztalra. Azért ez nagyon szomorú lenne, hogy csak a saját kabiságunk és önzőségünk és butaságunk miatt gyakorlatilag egyetlen generáció, jó maximum kettő generáció alatt ezt magunk alatt kivágjuk a fát. És nyilván nem csak a környezetvédelemről és az éghajlatváltozásról van szó, hanem a mesterséges intelligenciától kezdve nagyon sok, mondjuk akár a háborús veszélyig, amik most fennállnak, tehát az összes többi probléma, amiben sodorjuk magunkat.
A mesterséges intelligenciát ön problémaként azonosítja?
Egy nagy kockázatként azonosítom, hiszen én azt, mert igen, egy lehet hatalmas lehetőség is. Viszont én aggodalmam az, hogy azok, akiknek a kezében van ez, és akiknek a kezében van az, hogy hogyan tanul ez a mesterséges intelligencia, azoknak nem az az érdekük, hogy az a mesterséges intelligencia úgy tanuljon, hogy azok a világon elterjedő, a világ egészének a jobbulása irányába menjen, hanem neki kifejezetten mindegyiknek azért van egy iszonyatos lóversenyben, hogy ő még több pénzt tudjon szerezni, hogy ő még nagyobb tort szeletét szerezze ki az egész dolognak a tortájából, ő neki még nagyobb hatalma legyen, tehát ez abszolút nem abba az irányba vezet, hogy majd akkor a mesterséges intelligencia majd magát olyan ügyes kis megoldásokat ad nekünk ki, amivel általában ezeket az emberiség problémáit sokkal jobban megoldjuk. Lehet, hogy mégis sikerül majd, nem mondom, de én azt gondolom, hogy azért ez egy elég nagy kockázat.
Én tech optimista vagyok ebből a szempontból, és
nagyon jó.
Nyilván látom, igen, ebből a szempontból én vagyok a derülátóbb, mert nagyon jó. Azt gondolom, hogy bár ez az elsődleges cél, csak azok az emberek, akik ezen a szinten vannak, ezek hál' Istennek nem politikusok, hanem ezek rendkívül okos emberek, akik azért nagyjából tudják, mi a kezükben, tudják, hogy még több, igen, és hogy még több pénzt tudnak keresni, ha ez az egész emberiségnek jó.
Nem, miért?
Hát mert megeszik, az nem jó, hogyha mindenkit aztán megeszik egymást az emberek, és aztán ki fogja azt a pénzt kifizetni nekik. Hát egy jólétben lévő társadalom, egy bolygón, az sokkal több pénzt hajlandó fizetni dolgokért, mint egy nem annyira jó létben lévő társadalom.
Ez így elvéletileg nagyon igaz, de mégsem ebben az irányba mennek a folyamatok. Folyamatok mégis abban az irányba mennek, hogy Afrikában az országok jelentős része az utóbbi pár évtizedben nullát növekedett. Nullát növekedett, pedig öntöttük bele a nemzetközi segélyeket, rengeteg nem, ott tőke volt ott, nem, mégsem ebben az irányba megy a világ, sőt az egyenlőtlenség egyre csak nő az irányba, vagy a világban, az mi országainkban szintén nagyon nő az egyenlőtlenség, tehát nem ezt látjuk, hanem egy réteg az sajnos nem tud tovább fejlődni nagyon, csak le van erőszakolva a torkán, hogy mégis azt a jogkultot vegye meg, mert attól biztos nagyon menőnek érzi magát, meg esetleg ezt az autót vegye meg, mert akkor aztán, ha abba furikázik, akkor aztán biztos ő is pont olyan lesz, mint a nem tudom melyik.
De nem. Hát Afrika rájött, megfogadta az ön tanácsát, hogy mi értelme a növekedésnek, hova növekedjünk?
De én soha nem mondtam azt, hogy senki ne növekedjen. Én mindig is nagyon hangsúlyoztam, hogy egy bizonyos szint fölött van az, hogy már nem kéne tovább növekedni. És ez nem országonként, hanem tehát olyan csoportokként, income group, tehát bevételi csoport. Tehát egy bizonyos bevételen fölül már nem értelmes tovább növekedni.
Igen, de Afrika megelőzést választotta, tehát ők már odáig se növekednek, hogy onnan nem kéne növekedni.
Nem választották, rájuk kényszerítettük.
Lehet így is magyarázni, tehát van egy ilyen olvasata a dolgoknak, de tulajdonképpen ezzel ugye bevallanák, hogy akkor ők mégiscsak egy ilyen ebből a szempontból valamelyest alárendelt szerepet játszanak. Nem. Mi választottuk, mi szeretünk nyomorút élni, és hogy de viszont milyen kevés széndioxidot bocsátanak ki, meg számtalan dolog, mikroműanyagok, hát nem onnan jönnek.
Remélem, semmilyen kollégám nem hallja meg ezt, mert ha félreértelmezik ennek az interjúnak egy részét, akkor nagyon gyorsan lemártanak az ENSZ elnöki tisztségemből.
Semmiképpen nem tudnám, de és főleg, hogyha ez az én nevemhez kötődne, akkor sose tudnám megbocsátani magamnak, de hogy alapvetően valóban, tehát azt gondolom, hogy most ezt egy picit félretéve, tehát nem biztos, hogy a megtorpanás minden esetben negatív egy ilyen dologban, mert hogyha ugye
igen,
azt...
Igen. Ebben nem, fejezze be, bocsánat.
Nem, csak azt mondom, hogy van tényleg olyan szituáció, tényleg nem a legszegényebb afrikai országokra gondolok, mert ők szegények, tehát hogy is mondjam, de hogy mivel nem egy átlagos fejlettségi szint van, tehát nem az történik, hogyha Afrika elindul fölfele, akkor mondjuk Svájc és Belgium elindul egy kicsit lefele, hogy azért ez eloszoljék, hogy tulajdonképpen azért igen, abban is van logika, hogy azt mondjuk, hogy ahogy az erdőításokhoz viszonyulunk, tehát azt mondjuk, hogy elnézést kérünk, kedves borszálánó elnök, vagy nem kedves, ne írtsa meg ki ott az Amazonas környékén a dzsungeleket, mert hogy ugye az rossz, és azt mondja, ti beszéltek Európában, kiírtottátok az egészet. Igen. Tehát, hogy álljunk már meg. Először most mi is kiírtjuk, és aztán majd okosak leszünk. Igen. És hát Afrikában is ez következne be.
Hát, de az Afrikában is a bolszonárok az erdőításában sem a bolszonárok, nem ők a fő ludasak, hanem mi, mert mi esszük, mi használjuk azt a a szója, bocsánat, azt a pálmaolajat, ami az összes kozmetikai termékben és mindenben benne van, amit leveszünk a drogéria meg a szupermarket polcáról, és ugyanúgy az a marhahús, amit ott termelnek, az a nyugati országokba megy a éttermek, aztán a hatalmas székekbe, és így tovább. Tehát most mutogathatunk rá, de mi vesszük meg, és mi profitálunk abból. De mindegy, nem, akkor is teljesen mindent van a megtorpanásban, és igen, én sem gondolom, hogy a hatalmas katasztrófa, ha mondjuk Németország már nem feltétlenül nő olyan rengeteget tovább, meg Japán is egy pár évig, meg szerintem most az Egyesült Államok, és így tovább nem fognak olyan rengeteget nőni.
Ott most megoldották.
Csak az a probléma, hogy a rendszerek nincsenek hozzászokva, nem bírják elviselni a nem növekedést, hiszen a nyugdíjrendszerünktől kezdve, az adósság visszafizetéstől kezdve, és egy csomó minden, azon múlik, hogy muszáj, hogy növekedjenek az országok, tehát erre a gazdasági rendszereknek is fel kéne készülni, és egy csomó mindent át kéne kódolni, hogy igenis, egy bizonyos szonten túl már nem olyan nagy tragédia, ha nem növekedik egy ország, és nem azt mondom, hogy én nem azt mondom, hogy kötelező nem növekedni, vagy pláne visszafejlődjünk, de hogy szedjük már kébe ezeket a kötelező növekedési fékeket, vagy kényszereket a gazdasági rendszereinkben.
Tehát az nem igaz az a mondás, hogy ami lassan megy, az áll, és ami áll, az visszafelé halad.
Hát a jelenlegi rendszerben olyan szempontból igen, hogy bizonyos rendszerek, mondom, például a nyugdíjrendszer, meg az adósság, az állami adósság, és így tovább, azok tényleg arra vannak kondicionálva, hogy muszáj növekedni, de ha ezteket valahogy megoldanánk és megszüntetnénk, akkor egyáltalán nem, mert igazából mi is jobban élünk, ha nem arról szól a dolog, hogy muszáj még többet dolgozni, és még produktívabbnak lenni, és még nem tudom, mert hiszen nem véletlen az, hogy a gazdaságok egy bizonyos szint után már nem nőnek olyan nagyon, mert már nem, már, ugye ezt látják az összes indikátorok, hogy egy bizonyos szintig még tud nagyon dinamikusan nőni a gazdaság, de Kína is ugye azért már egy kicsit lassul, egy bizonyos szinten túl már nem tudunk hova nőni, és pláne olyan gyorsan nőni, és aki pedig igen, az lehet, hogy pontosan olyanok árán csak, hogy még több tervezett elavulás van, még jobban növeltük esetleg az egyenlőtlenségeket, tehát az a növekedés az néhány trilliárdosnak a vagyonát növelte, főleg míg a szegényebbeknek, például az Egyesült Államokban mindig nincs normális társadalom biztosításuk, tehát mi azért Magyarországon nagyon jól élünk olyan szempontból, hogy azért az emberek legeslegnagyobb részének nem kell azon aggódnia, hogy hogyan megyek el orvoshoz. Igaz, hogy ha elmegyek orvoshoz, akkor kicsit nehéz az ellátás, de legalább el tudok menni orvoshoz, ha valami történik, elvisz a mentő, és hozzám nyúlnak. Nem, az Egyesült Államokban az emberek jelentős részét ott hagyják az utcán, ha baja van. Akármilyen nagyobb vízője, akkor bocsánat, nincs biztosítása, megvonom a vállamat. Tehát azért itt nagyon nem abba az irányba mennek feltétlenül a dolgok, még mindig hiába növekedünk, hogy tényleg az embereknek jobb legyen.
Nem tudtam nem észrevenni, hogy a klímaváltozás motorjaként két ízben is, lásd, pálmaolaj és divat, ön a nőket azonosította, mint felelősöket.
Nem, a férfiak ugyanúgy leveszik a szupermarketek polcáról dolgokat, meg hát az autókról beszéltünk, az pedig azért főleg a férfiak.
Nyilván gonosz, csak gonoszságból
hát mondtam. Mindannyian ezekben a csapdákban vagyunk, mert ez a legtöbb csapda, mert nem mi találjuk ki, amikor születünk, hogy az autó sokkal jobb és menőbb, hanem a kicsi gyereknek már, aki még nem is jár, adjuk a kezébe a menüautót, és amikor ő még nem tud beszélni, mutogatjuk neki az utcán, látod, hogy mehet kégyeket, pedig Volkswagen, vagy nem tudom, tehát úgy kondicionáljuk már a gyerekeket. Nem, ez nem genetikailag van bennünk, hogy a Mercedes a sokkal jobb, vagy nem tudom melyik márka, mindegy, sokkal jobb.
De egyébként igen, a Mercedes különösen alkalmas erre a dologra, hogy a nagypapának fogja unokadni. Látod, és ezek nem nyerték meg a második világháborút. De hogy igazából ugye itt ugye az a Forma 1-es közhely érvényesül a világgazdaságban is, mi szerint ugye azt, hogy 350 km/h menjen egy versenyautó, az X összegbe kerül, na most aztán a maradék, hogy 355-tel menjen, az majdnem annyiba kerül, mint amennyibe az egész 350 került.
Igen, tehát itt szintén ezeket már nagyon nehéz nekem megérteni. De nekem is nagyon nehéz volt, mert rájöttem, hogy én, mikor sétáltattam a kicsi fiam, én is elkezdtem neki az autó. Akkor hoppá, mit csinálok? És nagyon tudatosan kellett, hogy a gyereknek inkább a bogarakat mutassam, ami az autón mászik, hogy jaj, de aranyos kis, nem csak katica, hanem próbáltam nekik minden bogarat megszeretetni a bodobástól kezdve, nem tudom mi. És hát azt gondolom, hogy azért viszonylag sikerült, de az tényleg, hogy ezt ott kell kezdeni, amikor az ember édesanyja meg édesapa, hogy megtanul, nem, hogy nagyon tudatosan
belépíteni. De kineveli meg az édesapákat és az édesanyákat, ugye itt az a probléma, hogy tyúk vagy tojás. Tehát, hogy kezdjük azt, hogy először a szülő, igen, tehát, hogy kerül abba a helyzetbe a szülő, hogy felfogja és átadja ezt a tudást úgy, hogy majd felnőtt, tehát itt egy generációt muszáj lesz várnunk.
Abszolút. Hát nem feltétlenül, mert ha lehet, hogy valamilyen édesanyja és édesapa ezt most hallgatja, és akkor rájön, hogy lehet, hogy tényleg inkább most azt vetessem észre, amikor sétálok a gyerekkel az utcán, hogy jaj, de aranyos pók, és milyen szépek ezek a fák, és milyen jól leárnyékolnak, és milyen jó hűvös van alattuk, és ne pedig azt az autót, ami alatt a parkol. Nagyon, nagyon más. De az biztos, hogy itt nem csak a természettel kapcsolatban gond, és ezért nyilván nagyon tragédia volt, hogy Ferenc pápa meghalt, de hihetetlen a sajtója most, és nagyon jó látni, hogy mennyire kiemelték az ő életét, hogy ez egy, és minden oldal, tehát akármilyen színű politikai vonal, mindenhonnan, hogy tényleg egy olyan, mert itt az értékrendszerről van szó, hogy ne az legyen az érték, hogy minél többem legyen nekem, hanem akkor vagyok boldogabb, ha mindenkinek egy kicsit jobb, és hogy nem attól, és tehát hogy ő ezt megmutatta, hogy nem a 13 és fél szobás pápai luxus apartmanba költözött, hanem köszöni szépen, ő inkább megy a többiekhez a két szobásba, tehát én az, és így tovább, tehát az életével mutatta meg, azért ez egy szerintem, és így sokkal hitelesebb volt az egész szöveg, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatban is, amit letett. Tehát én azt gondolom, hogy igenis tudunk előre menni, és van egy csomó jó példa, hogy az értékrendszerünket kell megváltoztatni.
Ez egy fontos kérdés. Ön szerint tehát az egy tanult dolog, és nem egy evolúció által létrehozott dolog, hogy többek akarunk lenni, erősebbek a másiknál, nagyobbak, szebbek, divatosabbak, szőkébbek, hogy ez bennünk van alapvetően, hanem lehetséges, hogy ez nem a DNS-ünk határozza meg, az ember, mint olyan, nem ilyen lény.
Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és szinte én is sokat gondolkozom, és tényleg talán ez van sok mindennek a magjában, mert ugye az egész post-growth, tehát a növekedésen túlvaló mozgalomnak ez az alapkérdése szerintem pontosan, hogy nincs kódolva bennünk, hogy fejlődjünk. Inkább szerintem van, de hiszen ezért vagyunk itt, ahol vagyunk. Viszont azért azt lehet egy kicsit más irányba terelni, hogy a fejlődés az ne arról szóljon, hogy még többünk legyen, és még, hanem arról, hogy még több embert meg tudtam már gyógyítani, hogy ne csak a szenvedést hosszabbítsuk, hanem az életminőséget, hogy én nem tudom, de én azért azt gondolom, hogy a halála előtt mindenki kicsit elgondolkozik, hogy tényleg értelme volt az életemnek, és ezt kellene jobban dokumentálni. Nem hiszem, hogy amikor jön az az óra, és az ember reflektál, hogy mi volt az értelme. Szerintem a biztos az emberek nagy részében nem attól lesz nagyon büszke és boldog, hogy milyen hatalmas vagyona van, hanem esetleg, hogy mennyivel tett jobbat a világnak. És hogy itt egy legacy-t hagyott, tehát itt egy olyan örökséget hagyott, aminek értelme van, amitől jobb lett valami. Tehát én azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos ez a fejlődés és az a progress, tehát az előrelépés iránt való vágyunk, de ez egy csomó irány, vagy több, és még új művészet, hát milyen fantasztikus dolog a művészet, kultúra, tehát annyi mindenben lehet újat teremteni és fejlődni, ami nem csak arról szó, hogy, nem csak a pénzről és
sajnos a hatalomról. Egyetlen percünk, pontosabban 45 másodpercünk maradt, úgyhogy ha nem haragszik, akkor összefoglalnám így ennek a lezárásnak a tanulságait, mert hogy Jürge Diánával beszélgettünk most, tehát hogy ön azt javasolja az emberiségnek, hogy egyrészt újra kéne definiálni a progresszt, a fejlődést, igen, hogy egészen pontosan az mit jelent, nem mindig azt az anyagit, másrészt pedig a javaslata az, hogy legyünk tudatosan ösztönösek, ami egy nagyszerű ötlet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm, hogy
kívánok. Kezdj egy csókolom, minden jót kívánok.
Viszontlátom mindenkinek, szép napot.
Ez volt a reggeli gyors Balogh Kármen, Nemes Dávid, Král Kevin, Lantai Miklós és a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. A viszont hallásra.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.